Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, véget ér lassanként az előkészület ideje, és megérkezünk a húsvéti idő tetőpontjára. Magának a húsvétnak az ünnepe a tetőpont, de már ezen a tetőponton van a Krisztus szenvedésének a története is, hiszen a kettő nagyon szorosan összetartozik egymással. Jézus emberré lett. Ugye azt olvastuk, hogy mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Na de hát a mi emberi sorsunk elég sokféle, úgyhogy mindenkihez nem lehet hasonlítani. Hát Jézus azt akarta, hogy a legnehezebb sorsokkal is sors közösséget vállalasson. Az ő sorsukba osztozott. És legfeljebb egy dolgon lehet elgondolkodni, hogy megjárta a szenvedésnek, megaláztatásnak a kereszt útját, de nem tartósan vállalta, vagy viselte ezeket a megaláztatásokat, fájdalmakat, keserűségeket. Mondjuk egy rab, aki évtizedekig börtönben van, és megalázó helyzetben van, és esetleg kínokat is átél, egyebeket. Azért is nehéz helyzetben van, mert kilátástalan a helyzete, és egyik nap olyan, mint a másik, és nincs vigasztalása. Jézus, mondhatjuk, hogy néhány napig osztozott a legmegalázottabb emberek sorsában, és halálában is. Hát a halálban is, amelyik már nem ideig tartó, hanem pillanat. Ott is nehéz halállal halt meg, keresztre feszítve. A bűnösök között, akiknek a sorsában is osztozott, ítéletként viselte a halálos ítéletet. Az evangéliumok maguk is, Márki és Már, ugye ő az első, aki megírta az evangélium, első evangéliumát, a Jézus életrajzból itt még nem jelenik meg a gyermekség történet, születéséről nem olvasunk, csak a nyilvános fellépése utáni évekről. Sőt, azt is úgy mutatja be Márk, mint esetleg egyetlen év volna, nem sokat törődik az idő múlásának jelzésével, bemutatásával. De minden esetre azt is mondhatjuk, hogy az evangélisták Jézus nyilvános működését mutatták be eléggé részletesen. Két evangélium írója, ugye a születéséről szólt, Lukács meg Máté, de a többiek a gyerekkoráról sem írtak, és Máté is, vagy Márk is, meg János is, ugye elsősorban, mindannyian elsősorban a felnőtt életére figyeltek, a nyilvános működésének az idejére. Ha csak a szinoptikusokat olvasnánk, Márkot, Mátét, Lukácsot, azt gondolhatnánk, hogy ez a nyilvános működés egy évig tartott. Jánosból világos, hogy több évig tartott, több húsvétot is élt közösen tanítványaival. De hát a többiek nem részletezték ezt annyira, nem tartották annyira fontosnak, hogy a történeti elemekre rámutassanak, hanem összevonták Jézus működését. Itt viszont, amikor az utolsó odaadása beteljesül, akkor elég részletesen bemutatják ezeket a perceket is. Úgyhogy elidőzünk ezek mellett, ahogy egymásra következnek a szenvedéstörténet eseményei, aztán megfeszítetés, halál. Hát megszokott vasárnapokon, ebből csak részleteket szoktunk kiemelni, hogy az vasárnapi mise evangéliumába bekerüljenek. De most a nagybőjt végén már virágvasárnap egy teljes szenvedéstörténetet olvasunk a Szent Misében, Márk evangéliumából. Ez a legelső az evangéliumok közül, a legelső könyv, amelyben ez a szenvedéstörténet így össze van foglalva. Időben megtudjuk, amit hát tudunk minnyájan, hogy ez a húsvéthoz kapcsolódott. A húsvét már az Ószövetségnek ünnepe, és húsvétra mindenki igyekezett a templomba elmenni. A templom pedig csak Jeruzsálemben volt, Jézus is a tanítványaival, ugye ekkor Jeruzsálembe megy. De ő már tudja, hogy ez a húsvét az ő életének a beteljesedését hozza meg. Márk evangéliumának a 14. fejezetében kezdődik a szenvedéstörténet. A kiadásom, ami ilyen magyarázó jegyzetekkel van előttem, ilyen címet is ad, hogy elhatározzák Jézus halálát. Először már a szentmisében olvasunk arról, hogy a főpap elhatározza, és a főtanács, hogy Jézust nem lehet beszélni hagyni, mert nagy visszhangja van a tanításának, hanem hát végezni kell vele, és elhatározzák azt is, hogy húsvét előtt ezt befejezik, húsvét megelőző napjaiban. Röviden, Júdás árulása az első mozzanat, amiről olvasunk. A főpap a maga tanácsával elhatározta már, hogy Jézust megöli, halálra ítélik, de kapura jön nekik, hogy jelentkezik egy apostol, Iskariót, Júdás, és azután elmegy a főpaphoz, hogy elárulja Jézust. Olyan alkalmas útmutatást ad, amikor hogy el tudják fogni, anélkül, hogy nagy tömeg venné körül, olyankor, amikor egyedül van a néhány tanítványával a éjszaka, az ünnepet megelőző éjszaka ez. Az ünnepi időt, napokat megelőző éjszaka. Nagy sütörtök. Ugye, akkor végig haladunk az utolsó vacsora történetén, ahol Jézus megalapítja az oltári szentséget, és azután ugyanakkor bejelenti Júdás árulását. 12-vel, amikor a vacsorához tellel felpettek, bizony mondom nektek, egy közületek elárul engem. Egy, aki velem eszik. Aztán sorra kerül az, hogy Péter tagadását megjövendüli. Mennek már az oltári szentség alapítása után elindulnak, kimennek imádkozni az olajfák hegyére, és akkor ott megmondja, hogy Péter erősködik, hogy nem botránk, mások megbotránkozhatnak benned, én akkor sem. És azt mondja, bizony mondom neked, hogy még ma éjjel, mielőtt a kakas másodszor szólna, háromszor megtagadsz. Még jobban fogadkozott, ha meg kell is veled halnom, nem tagadlak meg. Fogadkoztak a többiek is. És akkor kezdődik Jézus halálküzdelme. Nagyon megrázó ez, hogy Jézus nem könnyedén, nem hát magabiztosan néz szembe a halállal, hanem imádkozik előtte, és az atyához fordul segítségért, vagy esetleg még azért is, meg megrázó, nem vagyunk felkészülve erre, hogy ezt ilyeneket olvassunk. Abba, atyám, te mindent megtehetsz, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te. mi tudná pontosabban megmutatni Jézusnak a belső világát. Hogy ő, aki eljött azért, hogy megváltson minket, és most készül arra, hogy ennek a megváltó művének a legnehezebb áldozatát meghozza, hogy tényleg kínhalállal meghaljon, akkor ugyanakkor az atyához fordul, hogy vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne úgy legyen, amin én akarom, hanem ahogyan te. És akkor, ugye emlékszünk talán erre, de érdemes elolvasni ezen a napon az egész részletet, esetleg többször is, és Simon Péterhez fordul, ezek elalszanak, miközben ő imádkozik. Ő elvonul, imádkozgat, ezek meg mindig elalszanak, nem tudják követni, és nem tudnak együtt, nem tudom én, fohászkodni vele. Még mindig aludtok és pihentek. Itt az óra, az emberfiát a bűnösök kezére adják. És akkor jön Jézus elfogatása, és a főpapok megjelenik velük kísérőként, Júdás is, és azután elfogják. Péter pedig először már megtagadja Jézust hamarosan. És, de nem Péternek a megtagadásai azért megrendítőek, ugye egyfelől ott van a Júdás, aki áruló lesz, nyomra vezeti azokat, vagy segít azoknak, akik úgy akarják elfogni Jézust, hogy ne vegye őt körül nagyobb tömeg, és ne kelljenek esetleg a védelmére. A másik apostol pedig, amikor Jézus szomorúan figyelmeztette, hogy ő is meg fogja tagadni, akkor tiltakozik, hogy ő ugyan nem, ő biztos, hogy nem, háromszor mégis megtagadja. Szinte maga se veszi észre, amikor valóban letagadja, hogy hozzátartozik. Mert valahogy úgy érzi, hogy most nem a hit van, nem, Jézusnak nem használ, ha ő mellé áll, szeretne mellette maradni a közelében, és annak talán az az ára, hogy úgy tesz, mintha nem tartozna hozzá. Aztán később mégis ráeszmél, hogy megtörtént a dolog háromszor, és megtagadta, nagyon-nagyon elszigyeli magát, bánja, hogy így történt. Ezek között alakul az esemény sor. És akkor már este, amikor vagy éjszaka a papi, főpapi tanács elé viszik Jézust, először ővelük kell szembe találkoznia, és azután, utána pedig másnap reggel, olvassuk, nagy péntek reggel ez, hogy a főpapokkal, a vénekkel, írástudókkal, főtanáccsal Poncius Pilátushoz mennek, mert a zsidóknál a legfontosabb vallási tekintély a főpap, de a legfontosabb politikai hatalom hordozója, Róma képviselője Pilátus, hozzá kell fordulni, ha halálos ítéletet akarnak hozni. És akkor Pilátus vallatja Jézust, te vagy a zsidók királya, magad mondod, válaszolta Jézus. És akkor Pilátus újra megkérdezte, nézd, mindennel vádolnak, nem válaszol semmit, meglepte Pilátust. Pilátus nem fordul Jézus ellen, sőt, egy kicsit örömét is lelni abban, hogyha nem kellene teljesítenie a főpapoknak az akaratát, de aztán mégis jónak látja, hogy megalkudjék, és enged nekik. Valakit szabadon lehet bocsátani, akkor felkínálják, hogy a Barabást bocsássák inkább szabadon. Pilátus azt szerette volna, hogy Jézust kínálja föl, a nép kívánja, akkor szabadon bocsátsa, de nem engedi a főpapok csapata, főpapok csoportja. Mit csináljak azzal az emberrel, akit ti zsidók királyának mondotok? Újra kiáltozzák, keresztre vele. Mi rosszat tett, keresztre vele. A Jézus megostoroztatja, átadja, feszítsi keresztre. És akkor következik ez az emlékezetes jelenet, hogy Jézust ugye felöltöztetik, mert hogy az a híre, hogy királynak mondja magát, és a zsidók királyának nevezik az emberek, hát akkor gúnyból királyi díszbe öltöztetik, töviskorből koszorút vonnak a fehére, üdvözlő zsidók királya. Utána azután kifezetik, és elindul ugye a menet a koponya helyre, a Golgota nevű helyre, amelyen majd megfeszítik. Ez a menet már keserves, ugye tudjuk, hogy a keresztúton el is esett Jézus, és tudjuk, hogy nehéz teherként a keresztnek legalábbis a hosszanti fáját vinnie kellett, arra feszítsék majd meg fel. És azután ugye a 3 órakor keresztre feszítik, az elítélésének okát jelző táblára ez is írták, a zsidók királya, 2 gonosztevőt is fölfeszítettek, jobb, bal felől. És akkor kezdődik ez a jelenet sor, hogy az ellenségei ott megjelennek, gúnyolódnak, és kiáltanak megalázva, másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Messiás, Izrael királya, szálljon le most a keresztről, szemünk láttára, akkor hiszünk. Hát az evangéliumból kiderül, hogy éppen abból mutatkozik meg, hogy Messiás, hogy vállalja, értünk a halált, a halálunkkal meg akar halni, velünk együtt, mint egy osztozni akar az emberi bűnöknek a büntetésében, pedig ő bűn nélkül való. És akkor ugye elérkezik a vég mozdulatot következnek, 6 óra tájban az egész földre sötétség borult egészen 9 óráig. 9 órakor Jézus hangosan felkiáltott, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Zsoltár ez, és héberül, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Jézus utolsó kiáltása ez, és ugye megrendítő, hogy benne van a szenvedése, a kiszolgáltatottsága, hogy ezt nem könnyen viseli. Ugye elképzelhető volna, hogy egy Isten megtestesül, szenvedésünket is magára veszi, de valahogy mégse szenved, csak végig játsza, mint egy színész a szerepét. Jézus nem egy színész szerepeként játszotta végig ezt, hanem vállalta a halálra ítéltek kínjait, a megfeszítettek kínjait, és így kínjában kiáltotta a zsoltárossal, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? És lám Illést hívja, hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megszabadítsa. Jézus hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. Ekkor jön a templom függönye, amikor Jézus meghal, akkor valahogy a természet adja jelét a megrendülésének. Azok, akik Jézus szerették, azok meg se jelennek itt tulajdonképpen, nem állnak láthatóvá. Jánostól tudjuk, hogy ott volt Mária, meg voltak asszonyok, akik szeretve követték Jézust, és mások is próbáltak segíteni rajta. De itt valahogy Jézusnak ez a megrendítő egyedül léte áll elénk, hogy egyedül viselte a keresztet, egyedül volt ott szégyenével, a gyöngeségével, és kitartott, és Istennek ajánlotta ezt az egészet. Istenem, Isten, de kérdve kiáltott, hogy miért hagytál el engem. És tulajdonképpen válasz nélkül marad, de a válasz az a feltámadás lesz majd, a 3. napi feltámadás. A mindvégig kitartott a gyengeségben is, de nem diadalmasan, hát könnyű lélekkel viselte a kínokat, mint nem egy a vértanúk közül fogja majd megtenni, hanem osztozott a valóságos hát bűnözőknek a sorsában, és mint hogyha megérdemelte volna, úgy kellett végig szenvednie ezeket a megalázó kínokat. Ugye meg tudod elgondolni, hogy az Isten mindent tud, de ha az Isten nem szenved, akkor tudja, hogy mit jelent a szenvedés, de mégis máshoz, hogy tudom, hogy mit jelent, és mégis máshoz magam is végig járom ennek az útját. Hát valami, ez történik itt, hogy Jézus nem kíváncsiságból, hanem szeretetből a mi szenvedésünknek az útját végig járja. Minden szenvedés, minden félét nem tud magára venni, mert az nem fér el egy embernek a hátán, de a legnehezebb sorsot vállalja, viseli, és megrendülve végig járja, maga se tudja valahogy, hogy győzi-e vagy nem. Illetőleg tudja, hogy győzi, mert mindennél erősebb, de az, hogy mekkorák ezek a kínok, amiket el kell viselni, azt maga is most éli át, és rendülve, megrendülve kiállt föl közülük. A templom függönye ketté hasadt. Százados ott állt, ő a kivégző osztagnak, mint egy a vezetője, és akkor látta, hogy hogyan lehelte ki lelkét, kijelentette, ez az ember valóban az Isten fia volt. Milyen megrendítő, a pogány százados, aki messziről jött, és nem volt Jézus ismerője, ezt, ahogy látta a szenvedését, kínja között vergődve, látta ezt az embert, aki mellé senki se állt oda, és most kimondja a ítéletet, hogy ez az ember valóban az Isten fia volt. Asszonyok álltak messziről, figyelték, mi történik, és aztán, mikor esteledett, akkor pedig előkerül Arimateából való József, hogy Jézus holttestét elkérje Pilátustól. Pilátus meglepődik, hogy ilyen rövid idő alatt meghalt, de fel is lélegzik, mert akkor nem kell már holnap vele törődnie, és megengedi, hogy ez az ember levegye a keresztül és eltemesse. Magához hívotta a századost, megkérdezte, meghalt-e, és megbizonyosodott róla. Akkor levette Jézust a keresztül, gyorsba göngyölte, sziklába vagy sírboltba helyezte, sírbejárat elé követ hengerített. Mária Magdolna és Mária József anyja pedig látták, hogy ahová temette. Hát ez a kő elhengeredik majd éjszaka, és a húsvét titokzatosan, csöndesen meghozza a hihetetlen örömhírt, hogy Isten nem óvta meg a fiát a kínhaláltól, de a halálból föltámasztotta, és a sírt is megnyitja előtte. Ilyesféleképpen idézi föl az evangélium ezt a Jézus életének a legmegrázóbb eseményét. Azért jött, hogy még a halálig is kitartson az emberségben, velünk való szolidaritásban, a legnehezebb emberi sorsot vette magára, és azután ebben mutatta meg a szeretetét. Magunk se értjük egészen, és majd ugye tudjuk, hogy hát erre köszönt rá a feltámadás öröme húsvétkor. Egyelőre azonban szombat van, és mindenkinek csendben kell lennie, és a kínok fölé a szomorúság felhői terülnek el, mielőtt a húsvét hajnala fölvirad.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. A nagyböjtben egy ünnepi készülődés van bennünk. Arra a csodára készülünk, hogy Jézus húsvétkor, szenvedés és halál után feltámad. közösen készüljünk erre a csodálatos ünnepünkre, egész kereszténységünk fundamentumára, Jézus feltámadására, hogy három dolgot végrehajtunk. Tegyük ezt közösen. Tartsunk böjtöt. A böjt a lélek tisztulása, meg a test tisztulása is. Imádkozzunk, azaz erősítsük a kapcsolatunkat az Istennel. És forduljunk az emberek fele az irgalmasság cselekedeteivel. Ebben az évben Veronikára gondolunk, amikor az irgalmasság cselekedeteire gondolunk. Lukács írja le, hogy amikor Jézus a keresztet vitte fel a Golgotára, hogy ott felfeszítsék, hogy ott felfeszítessék, találkozott a jeruzsálemi asszonyokkal. A jeruzsálemi asszonyok pedig jajgattak és sírtak miatta. Jézus hozzájuk fordult, és azt mondta, Jeruzsálem leányai, ne engem sírassatok, inkább magatokat és gyermekeiteket sírassátok. A jeruzsálemi asszonyokkal találkozva, a hagyomány szerint áttörve a katonák kordonját és áttörve a tömegen, volt egy asszony, Veronika, aki látva Jézus szenvedését, arcán a vért, a verítéket, kendőjével megtörölte Jézus arcát. Irgalmasságot gyakorolt. Mi a mostani nagybőjben Veronikát állítjuk magunk elő példaként, hogy legyünk bátrak megtenni azt, amit mi meg tudunk tenni, amit senki más nem tud megtenni. És az irgalmasságnak ma az is egy nagyon fontos cselekedete, hogy tanítsunk, hogy jó tanácsot adjunk, hogy vigasztaljunk, hogy megbocsássunk, és ennek a hirdetésére szolgál a Mária Rádió. Az irgalmasság cselekedetei között a Mária Rádió működésének biztosítása is ott van. Veronika alakja számunkra most a bátorságot és a cselekvést jelenti. Veronika a Bibliában így nincsen kiírva. A jeruzsálemi asszonyokkal való találkozás ott szerepel Lukácsnál, de a Szent Hagyomány megőrizte, és megőrizték tárgyak. Megőrizte Veronika kendője ezt a cselekményt. A következő ilyen kis néhány percben Veronika kendőjéről fogok beszélni a hallgatói családnak.